kérlek benneteket, hogy akinél van Biblia, nyissátok ki Isten igéjét a Bírák könyvénél. A Bírák korának a történetét tanulmányozzuk már az elmúlt hetekben, és most a 11. rész következik, tehát Bírák 11. És ma egy rövidebb tanítást szeretnék adni arról, hogy az Isten igéje mit mond azzal kapcsolatban, hogy milyen áldozatok vannak. Az emberek, ahogy élik az életüket, azt kell megfigyelni, hogy mindenki áldoz valakinek vagy valaminek. Olyan ember nincs, aki áldozatokat nem mutat be, vagy nem helyez el valahová. Nem túl régen az utcánkban, szemtanú, hogy fültanúja voltam egy beszélgetésnek, az egyik kedves hölgy kijött a házuknak a kapuján, és elindult valahová, sietett, és aztán megállt, és visszament a kapuig, és bekiabált a valakinek, nem tudom, férje vagy gyereke volt otthon, hogy hozd már ki a kulcsomat, vagy valamit, amit ott hagyott, nem akarok bemenni a kapun, mert akkor egész nap szerencsétlenség fog érni. És az a valaki kihozta azt a valamit, odaadta neki, és aztán ő boldogan ment tovább, mert most már védelem alatt van, tehát nem éri szerencsétlenség. Amikor ezt úgy láttam és hallottam, akkor azt mondtam, hogy ő a babonaságnak az oltárán áldozik. Van egy Isten, amit ő nem nevez így, de a babonaság neki egy olyan tekintély, ami mindennél nagyobb, és ez meghatározza, hogy mit szabad és mit nem szabad, mitől lesz boldog és mitől lesz boldogtalan. Tehát irányítja az életét, vagyis van egy kimondott vagy ki nem mondott Isten, vagy istenség, vagy valami fejlett hatalom, ami meghatározza az ő életét, és ezért tesz valamit, vagy nem tesz valamit. Szóval vannak különböző áldozatok, és van, aki a pénz áldozatán belül mozog, és a pénzt ide-oda adja azért, hogy szerencsésebb legyen, vagy sikeresebb legyen. Van, aki a karrier oltárán áldozik, van, aki különböző hamis vallásoknak az oltárán áldozik, valaki az egzisztencia oltárán áldozik, és nem tudom, lehetne sorolni, de olyan ember nincs, aki nem adja az idejét, az energiáját, a pénzét valamiért, ami úgy gondol, hogy nála nagyobb és jó lenne, hogy hozzá valami segítene rajta. Ez lehet, hogy másik ember, vagy bárki más. Szóval vannak ilyen kimondott, vagy ki nem mondott istenek, amelyek befolyásolhatnak bennünket, ha hiszünk bennük, és hát ilyen módon áldozunk nekik. A mai történet, amit föl fogok olvasni a Bibliából, egy egész különleges történet, és sokak számára, amikor úgy először olvassák, azt mondják, hogy na hát ez sok. Ez már sok. Szóval ez hogy lehet benne a Bibliában? Hogy lehet egy ilyen áldozatot bemutatni, amiről majd olvasunk? Hadd mondjam előre, hogy amikor elolvasom ezt a történetet, ez a történet nem azért került bele a Bibliába, hogy amikor befejezzük, akkor azt mondjuk, hogy ámen, halleluja, és akkor ezt az áldozatot mi is bemutatjuk. Ez azért van benne a Bibliába, hogy ilyet ne csinálj. Ez egy rossz áldozat, egy hamis áldozat. És majd később beszélek arról, hogy milyen az igazi, milyen a hamis, és milyen a bűnös áldozat. Nos, tehát Bírák könyvének a 11. része. Az első verstől olvasom az igét, és kísérjetek figyelemmel, akinél van Biblia. A gileádi Jefte erős vitéz volt, egy parázda nőnek volt a fia. Jeftét Gileád nemzette, de amikor a felesége is szült fiakat Gileádnak, és a feleségének a fiai felnőttek, azok elűzték Jeftét, és ezt mondták neki, nem kapsz örökséget apánk házából, mert más asszony fia vagy. Jefte elmenekült testvérei elől, és Tób földjén telepedett le. Gyülevész népség verődött Jefte köré, és együtt portyáztak. Néhány nap múlva az ammóniaiak megkezdték a harcot Izrael ellen. Amikor megkezdődött a harc az ammóniak és Izrael között, elmentek Gileád vénei, hogy elhozzák Jeftét Tób földjéről. Ezt mondták Jeftének, jöjj, légy a vezérünk és harcoljunk az ammóniaiak ellen. De Jefte ezt mondta Gileád véneinek, hiszen ti gyűlöltök engem és kiűztetek apám házából. Miért jöttetek most hozzám, amikor bajban vagyok? Gileád vénei ezt felelték Jeftének. Éppen ezért fordultunk most hozzád. Jöjj velünk, és harcolj az ammóniak ellen, azután légy nekünk, Gileád és egész lakosságának a feje. Jefte ezt mondta Gileád véneinek. Ha visszavisztek engem, hogy harcoljak az ammóniak ellen, és ha az Úr hatalmamba adja őket, akkor én akarok lenni a vezetőtök. Gileád vénei azt felelték Jeftének. Hallja az Úr, ami közöttünk történt, így fogunk cselekedni, ahogyan mondod. Akkor elment Jefte Gileád véneivel. A nép pedig a maga fejévé és vezérévé tette őt. Jefte pedig mindezt elmondta az Úr színe előtt Micpában. És a 29. verstől folytatom. Ekkor az Úr lelke szállt Jeftére, és ő átvonult Gileádon és Manassén. Átvonult Gileád Micpén, és Gileád Micpéből vonult az Ammóniak ellen. Fogadalmat tett Jefte az Úrnak, és ezt mondta. Ha valóban kezembe adod az Ammóniakat, akkor bármi jön ki elém a házam ajtaján, amikor békességgel visszatérek az Ammóniaktól, az Úré lesz az, és feláldozom égő áldozatul. Fölvonult Jefte az Ammóniak ellen, és megütközött velük. Az Úr pedig a kezébe adta őket. Verte őket Áróértól fogva, Minitbe vezető útig, 20 városon keresztül egészen Ábél Kerámimig. Igen nagy vereség volt ez, így kellett megalázkodniuk az Ammóniaknak Izrael fiai előtt. Amikor Jefte megérkezett Micpába, és a házához éppen megérkezett, a lánya jött ki elébe, dobolva, táncolva. Csak ez az egyetlen lánya volt, nem volt rajta kívül se fia, se lánya. Amikor meglátta a lányát, megszaggatta a ruháját, és ezt mondta. Ó, lányom, porba sújtottál, szerencsétlenné tettél, mert én magam adtam szavamat az Úrnak, és nem vonhatom vissza. A lány így felelt neki. Apám, ha szavadat adtad az Úrnak, tedd velem azt, amit kimondtál, hiszen megengedte az Úr, hogy bosszút állj ellenségeiden az Ammóniakon. Majd ezt mondta apjának, csak azt az egyet tedd meg velem, hogy ne bánts engem 2 hónapig, hadd menjek el a hegyek közé elsiratni lányságomat barátnőimmel. Az apja azt felelte, menj. És elbocsájtotta 2 hónapra. Az pedig elment, és barátnőivel elsiratni a lányságát a hegyek között. 2 hónap múlva visszatért az apjához, az apja pedig megtette vele azt, amit megfogadott. A lány nem élt férfival. Azóta lett a szokásá Izraelben, hogy évről évre elmennek Izrael lányai, és megéneklik a gileádi Jefte lányát évente 4 napig. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy ebből a különös vagy szörnyű történetből mutasd meg, Uram, hogy mi a helyes, mi az, ami jó, ami életet és áldást jelent nekünk is. Uram, add, hogy a mi áldozataink tiszták és szentek legyenek előtted. És kérünk, hogy taníts most is bennünket, Uram, hogy mindaz, ami rossz, ami helytelen, ami csak veszteséget ad nekünk, attól tudjunk megszabadulni, és a te áldásaidnak a birtokosai tudjunk lenni. Uram, ezért imádkozom most, és kérjük a te szellemednek a munkáját. Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Nos, akik hétről hétre mostanában jöttek Isten tiszteletre, halljátok a bírák korának a történetét, és tudjátok azt, hogy szinte mindig megismételjük azt a történelmi kort és azt a szellemi hátteret, ami jellemezte a bírák korát, és ennek a lényege az volt, hogy az Isten népe elfoglalta azt az ígéret földjét, amit Isten nekik ígért, békességben és jólétben ott lehettek volna, de Istentől elfordultak, mindenféle hamis isteneket, a környező népeknek a szokásait, bálványisteneit importálták, ezeket beépítették a saját szokásrendszerükbe, istentiszteletükbe, sőt, sokszor az élő Isten már teljesen kikerült, vagy perifériára került, és ezek a hamis kultuszok határozták meg az életüket, és ennek mindig az lett a következménye, hogy az Isten nem tudta megáldani őket, hiszen Isten a bűnre nem tud áldást adni. Isten nem áldotta meg őket, hanem az Isten áldása nélkül próbáltak erőlködni. A környező népek megerősödtek, megtámadták őket, leigázták őket, és amikor eltelt 5-10-20-30 év ilyen nyomorúságos időszakban, akkor az Isten népe azt mondta, hogy most már elegünk van ebből. És mi lenne akkor, ha az Isten megszabadítana bennünket? És elkezdtek imádkozni, elkezdtek az Istenhez könyörögni, hogy Isten adjon nekik szabadulást, és hát az Isten az könyörülő és kegyelmes Isten, azt olvassuk folyamatosan, hogy az ilyen helyzetekben Isten azt mondta, hogy akkor én segítek. És mindig volt egy ember, akit Isten fölhatalmazott, betöltötte a lelkével, és ezen az emberen keresztül szabadulást és áldást hozott Izrael népének, és aztán sokáig béke volt, öröm volt, anyagi jólét volt, sok minden volt, mindaddig, amíg megint el nem fordultak Istentől, újra jött, és akkor ez a hullámzás, ez folyamatosan ment. Tehát tulajdonképpen ezt nézzük meg újra és újra minden vasárnap, hogy mikor, melyik ellenség, hogyan támadja meg őket, és hogyan szabadulnak meg. Most nem is erről akarok beszélni, hanem magáról az áldozatról, amit Jefte fogadott Istennek, és aztán be is tartotta a szavát. Ki volt ez a Jefte, ez a kedves, harcos, erős ember? Hát azt mondhatjuk, hogy egy halmozottan hátrányos helyzetben lévő kedves gyerekként született meg, ugyanis azt olvassuk róla, hogy az anyja egy prostituált nő volt. akivel kapcsolatba keveredett az apukája, és hát lett belőle egy gyerek, meg is született ez a gyerek, csak hát ennek az apukának azért volt egy rendes felesége is, előbb-utóbb attól is születtek gyerekei, és amikor a gyerekek felnőttek, azt olvassuk, hogy az örökösödési probléma miatt azt mondták, hogy nehogy már egy olyan fiú, aki nem is az igazi testvérünk, aki egy prostituált nőnek a gyereke, az örökölje a mi apánknak a vagyonát. Tehát az legyen inkább a miénk, és ezért elzavarták, kitagadták a családból, és elűzték Jefnét. És neki tulajdonképpen túl sok lehetősége nem volt, normális család nélkül, normális környezet nélkül, hát próbált szerencsét. És tudjátok, ma is sok probléma van azzal, hogy a társadalomban azok az emberek, akik nem normális családban nőnek föl, akik ilyen kitaszítottak, kitagadottak, nem tudnak normális kapcsolatokat kiépíteni, nem tudnak tanulni, vagy nem tudnak jó iskolákba járni, nem tudnak normálisan fejlődni, hát azok az emberek a társadalomnak a szélén fognak elhelyezkedni, és hát mindenféle olyan dolgot fognak tenni, ami a társadalomra nézve nem biztos, hogy túlságosan pozitív. A Jefte tulajdonképpen ezzel a hátterével, ezzel a szociális hátterével egy ilyen negatív pályára állt, hogy folyamatosan csúszott ki a társadalomnak a szélére. És az Isten igéje azt mondja nekünk, hogy amikor elűzték, mivel ő egy erős ember volt, egy harcedzett férfi volt, ahogy olvassuk, találkozott olyan emberekkel, akik szintén hasonlóan a társadalom periférián voltak, akik nem féltek senkitől és semmitől, szintén harcedzettek voltak, egy ilyen bandába tömörültek, és tulajdonképpen azzal próbálták tengetni az életüket, hogy mindenkit kiraboltak, és a javaikat másoktól elvették. Ha neked túl sok van, akkor majd én elveszem, és akkor így igazságot szolgáltatunk című alapelve működött az életük, tehát portyáztak, hol itt jelentek meg, hol ott jelentek meg, és kiraboltak embereket, és ebből jól éltek. Tulajdonképpen egy ilyen bandita típusú életük volt, és sokáig így működött az élet. De aztán olvassuk az Isten igéjéből, hogy az ammóniak megtámadják Izraelt, ez egy sokkoló helyzet, nem tudják, hogy hogyan kell fölvenni a harcot, kellene valaki, aki vezetné az Isten népének a hadseregét, hát ki lenne az? Hát Jefte. Ő egy harcezett ember, aki nem fél senkitől, semmitől, ő az mi emberünk, visszahívjuk őt. És tulajdonképpen így indul ez a történet, hogy visszahívják őt, hogy legyen a vezérük, harcoljanak az ellenség ellen, és ez a Jefte, aki tehát egy ilyen háttérben nő föl, hogy sok minden nem tapasztal meg az életből, sok áldás nem lesz a rész, nem lesz az életének a része, ami esetleg másnak teljesen természetes. Ő tud sok mindent Istenről, mert hát az Isten népe között él, tudta, hogy van egy élő Isten, tudta azt, hogy az Istenek áldozatot szoktak bemutatni, tudta azt, hogy az Isten meg tud segíteni embereket. Sok mindent hallott, persze keveset látott belőle, mert a nép az mindenféle pogány isteneknek is áldozott. Tehát egy olyan korban nőtt föl, ahol a szellemi dolgok nagyon kevertek voltak. A tiszta meg a tisztátalan az egymás mellett volt. A jó meg a rossz az olyan képlékeny volt, soha nem lehetett eldönteni, hogy most kinek van igaza. Tehát minden keveredett, egy ilyen zűrzavaros fizikai, társadalmi és szellemi világban nőtt fel, és ő hoz egy fogadalmat, és azt mondja, hogy hát már pedig van Isten, mert biztos, hogy lenni kell Istennek. Ha ez az Isten engem megsegít, engem a senkit, akit ezek elüldöztek, most Isten visszahelyez engem, és rehabilitálnak, és hogy fölemelnek újra, hát ha Isten ezt megteszi velem, hogy ilyen jó az Isten hozzám, hát akkor én is jó leszek az Istenhez. És én is adok az Istennek valamit, és mondja ezt a fogadalmat, hogy a győztes háborúból hazamegyek, és aki, vagy ami kijön a házamnak az ajtaján, azt fogom föláldozni. Akkoriban a házakban nem csak emberek laktak, hanem a birkák, kecskék és más ilyen állatok is. Tehát ő számíthatott arra, hogy amikor hazamegy, azt látja, hogy mondjuk az egyik birkája pont kilép a ház ajtaján, és akkor örömmel föláldozza majd az Istennek. Tehát hozott egy ilyen fogadalmat. És aztán azt olvassuk az igében, hogy az Isten lelke betöltötte Jeftét, és sikerre jutott a háborúban, tehát megvédték a saját területüket, a vagyonukat, tehát győzelmet adott nekik Isten. Szóval hogy van az, hogy van egy ember, aki egy ilyen zűrzavaros életet él, hát szentnek abszolút nem lehetne nevezni, tehát minden más jelző az illene rád az, hogy szent és tiszta, az semmiképpen nem. Egy ilyen embert választanak ki, és az Isten lelke betölti ezt az embert, győzelmet is ad neki, és utána egy ilyen botrányos dolgot csinál. Az Isten lelke, akit betölt, az nem szent és tiszta és tökéletessé válik. Az Új Szövetségben, amikor olvassuk az igét, sokszor imádkozunk azért, meg az Isten igében benne van, hogy, hogy vágyjunk arra, hogy a Szentlélek betöltsön bennünket, szükség van arra, és akárkit nem fog betölteni a Szentlélek, fontos, hogy újjászületett ember legyen, és hogy odaszánt élete legyen. Jefténél ez nem volt meg. De azt kell látni, hogy a Bírák könyvénél, amikor Isten lelke betöltött valakit, akkor nem az az újszövetségi dolog ábrázolódott ki, hogy minden tökéletessé válik szinte, hanem egyszerűen erőt adott neki, hogy le tudja győzni az ellenséget. Tehát Isten egy dologban tudta őt használni, hogy bölcsétette őt, és erősítette, és tekintélyt adott neki, és győzött, és ennyi. Ha téged betölt a Szentlélek, akkor ennél sokkal többet ad ma Isten. Főleg, ha tiszta az életed. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ne várjunk el Jeftétől olyat, amit Isten nem adott neki. És tehát ő egy áldozatot mutatott be, föláldozta a lányát, és ez azért botrányos, mert ha valaki az 5 Mózes 18-hoz lapoz, akkor az Isten törvényében, a mózesi törvényekben nagyon világosan benne volt, hogy az Isten megtiltotta a saját népének, hogy emberáldozatokat mutassanak be. A pogány kultuszokban rendszeresen benne volt az, hogy a Baál Istennek, vagy a Molok Istennek, vagy mindenféle kitalált, vagy ilyen szoborban ábrázolt isteneknek emberáldozatokat mutattak be, főleg gyerekeket, vagy nőket feláldoztak, vagy bárkit. És Isten azt mondta, hogy ez utálatos dolog. 5 Mózes 18:9-10-ben ezt mondja a Biblia, ha bemégy arra a földre, amelyet Isten az Úrad neked, ne tanuld el azoknak az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. És itt van egy hosszú felsorolás, többek között ezt mondja, ne legyen közöttetek olyan, aki fiát vagy lányát áldozatul elégeti. Mert ez egy mindennapos tevékenység volt ott a környező népeknek a hamis Isten tiszteletében, hogy mondjuk az elsőszülött gyermeküket, vagy a csecsemőt föláldoznak, és ezzel várják, hogy az Istenük majd valami kegyességet gyakorol feléjük. De Isten azt mondja, hogy én nem várok ilyet. Én nem akarom, hogy a gyerekeiteket föláldozzátok, én azt szeretném, hogy gyerekeitek áldottak legyenek. Isten soha nem kért ilyet. Jefte mégis megteszi. Ebből is látszik azt, hogy neki az Isten képével volt egy kis probléma. Tehát ő tudott Istenről, de nem ismerte igazán Istent, vagy nem tudta pontosan, hogy az Isten milyen és ez az Isten mit kér, vagy mit tud adni. Nos, ő egy hamis áldozatot mutatott be, ami nem helyes, de én ma szeretnék három típusú áldozatról beszélni, és mielőtt a hamis áldozatokról beszélnénk, először az igazi áldozatról, amiről a Biblia azt mondja, hogy ez helyes és jó dolog. Amikor áldozatról beszélünk, akkor nagyon fontos tudni azt az alapelvet, hogy az áldozatnak a lényege az, hogy ami nekem értékes, fontos, hozzám tartozik, az én birtokomban van, azt én odaadom vagy föláldozom egy olyan dologért, ami sokkal értékesebb ennél. Odaadom valakinek. A bibliai alapokon azt kell mondani, vagy egy keresztény embernek az életében, hogy mindaz, amit Isten nekem adott, kivéve a más élete, vagy a gyermekeim élete, tehát mindaz, amit Isten nekem adott, én azt föláldozhatom, odaadhatom Istennek, és ő sokkal többet ad nekem. Most, hogyha ezeket ezt az alapelvet példákban megnézzük, akkor azt kell mondani, hogy például itt az előbb volt egy gyűjtés. Valaki beledobott ebbe a dobozba egy ezrest. Ez a tied volt, azt csinálsz fel, amit akarsz, te dolgoztál megérte, de ezt a pénzt te föláldoztad, mert az most már nem a tied. Már nem mondhatod meg, hogy mi legyen ezzel. Tehát, hogy nem te rendelkezel vele, hogy most elköltöd, vagy nem költöd, vagy ezt veszel rajta, vagy azt veszel rajta. Az Istennek adtad, és azért tetted ezt, mert hiszel abban, hogy az Isten ígérete az, hogy aki ad, az nem lesz koldus. Vagy aki ad, azt Isten megáldja. Tehát az Istennek az áldásai miatt, az Isten ígéretei miatt, mivel te hiszel benne, ezért föláldozol valamit, és cserébe az Isten áldása valamilyen módon megnyilvánul majd az életedben. Amikor az idődet odaszánod az Istennek, akkor tulajdonképpen ez működik, hogy azt teszel az időddel, amit akarsz, de amikor az Isten céljaira, rendelkezésre bocsájtod az életedet, megteszel valamit, az idődet odaszánod, ezt azért teszed, mert tudod, hogy Isten meg fogja áldani azt az időt, és te nem szegényebb leszel ezzel, hanem gazdagabb leszel ezzel. Amikor valaki újjászületik, vagy megtér, tulajdonképpen az életét áldozza föl, a múltját áldozza föl azért, hogy az Isten ígérete, ami az örök élet, az egy sokkal értékesebb, mint ami nekem volt eddig. Odaadom az életemnek az irányítását Jézus Krisztusnak, és cserébe én kapok egy áldást, egy olyan királyt, aki megáldja az életemet, aki betölti az életemet. Tehát az áldozat alapvetően így működik. Azt mondja a Biblia a Jakab 1:27-ben, hogy tiszta és szeplőtlen, vagy igazi áldozat az Isten és az Atya előtt, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket a nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Jakab itt arról tanít, hogy ami igazi áldozat az Isten előtt, az itt néhány dologban meg van fogalmazva, hogy meglátogatni az árvákat, vagy úgy is fogalmaznánk az egyedül lévőket. Tehát amikor azt látod, hogy valaki egyedül van, valaki nyomorúságban van, és te odaállsz mellé, és akarsz neki segíteni, ez nem kötelező, de megteheted, ha Isten arra indít téged, befekteted az idődet, energiádat, akár a pénzedet is, vagy a hitedet, és segítesz neki, és azt mondja a Biblia, ez egy olyan áldozat, ami tetszik az Istennek, és ez egy áldás lesz az eredménye. Vagy azt, hogy meglátogatni az özvegyeket, szintén aki egyedül van, aki talán magányos, akinek nincs olyan lehetőségei, mint annak, aki nem özvegy. Meglátogatni őket a nyomorúságukban, vagy más fordítás alapján azt is mondhatjuk, hogy meglátogatni azokat az embereket, vagy odaállni azok mellé az emberek mellé, akik szükségben vannak, és rajtad keresztül, a te áldozatodon keresztül, a pénzeden, a hiteden, a szereteteden, a mosolyodon, vagy a tanácsaidon keresztül az Istennek az áldozata működik annak az embernek az életében, tehát az Úrnak adtad, áldott lesz az ember, és közben téged Isten is megáld, és tudsz menni tovább, és boldog leszel. Azt mondja 1 Péter 2:5-ben a Biblia, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki vagy szellemi áldozatokat ajánljatok föl, amelyek kedvesek az Istennek Jézus Krisztusban. Hát a Biblia alapvetően azt mondja, hogy szellemi áldozatokat ajánlj föl az Istennek. Ez nem azt jelenti, hogy ami fizikai, az nem jöhet szóba. A szellemi azt jelenti, hogy amire a Szentlélek indít téged, amire Isten motivál téged. Alapvetően Isten kezdeményezés, te az engedelmességeddel, a hiteddel reagálsz erre. Tehát amire Isten indít, azt tedd meg, és hogyha Isten arra indít, hogy egy fizikai dologban valamit tegyél, akkor ez egy szellemi áldozat lesz. Ha arra indít Isten, hogy imádkozz valakiért, akkor ez az idő, ez az ima egy olyan áldozat lesz, ami csak szellemi, tehát ez fizikai dolgokban nem fog megnyilvánulni. Majd az Isten áldásában igen. Nos, tehát az igazi áldozat, vagy a helyes áldozat, tehát az, amikor a te értékeidből valamit az Istennek adsz, és az Isten úgyis sokkal többet ad neked vissza, nem kell félni, hogy az Isten adósunk lesz. Tehát az Isten nem szegény Isten. Bármit odaadsz az Istennek, az Istennek van hatalma arra, és van mögötte annyi jó, meg annyi olyan javak, amivel bőven meg tudja áldani az életedet. Tehát így működik az áldozat. Tehát Isten kezdeményezés, mi reagálunk erre, és az igazi áldozatnak egy fontos lényege az, hogy az Isten fogja dicsőíteni mindaz, amit teszel. Jeftének az áldozata dicsőítette az Istent? Nem. Botrány. Tehát nem dicsőítette az Istent, mert ez tilos volt. Az Isten megtiltotta ezt. Mindaz, amit korábban tett, hogy vállalta a hadvezérséget, vállalta a harcot, hogy győzött, ez mind az Isten dicsőítette, de maga az áldozata, az nem az Isten dicsőítette, az egy botrányos dolog volt. Tehát nagyon fontos az, hogy szellemi áldozatokat mutassunk be, tehát a Szentlélek inspiráljon bennünket, és az Isten dicsőítse mindaz, ami történik. Két példát még hadd mondjak. Az egyik, az Egy Királyok 18-ban van leírva, ez egy nagyon-nagyon híres története az Ószövetségnek, amikor Illés próféta a Kármel-hegyen van, és mellette ott van egy csomó Baál Istennek a prófétája, vagy a papjai, és az a kérdés, hogy melyik Isten az élő Isten, melyik Isten az, aki az áldozatra tud reagálni. És a Baál papok is mindenféle szertartást ott végigcsinálnak, órákon keresztül, majdnem egy teljes napon keresztül, de ez egy üres áldozat, semmi értelme nincs, amit tesznek, mert nem reagál rá az Isten, mert olyan, hogy Baál, az nincs, olyan, hogy ördög, aki megtéveszti az embereket. És a másik oldal, amikor Illés próféta elkészíti azt az oltárt, és imádkozik, hogy Istenem most felelj, akkor azonnal a mennyből tűzüt ki, és azonnal nyilvánvalóvá lesz ennek az áldozatnak a lényege, hogy az Isten az élő Isten. És amikor látják ezt az emberek, hogy ott volt egy áldozat, egy ilyen Baál áldozat, ennek semmi értelme nem volt, ezek az emberek megszégyenültek, az ördög veszített, a másik oldalon az Isten ereje megnyilvánult, akkor az emberek fölkiáltották, és azt mondják, hogy az Úr az Isten. Vagyis az Isten neve megdicsőül. Egyértelmű válik, hogy az Isten tette, és ez milyen fantasztikus, és milyen jó. Valószínű, hogy te is átéltél már ilyet, hogy valamilyen áldozatot adtál Istennek, és mondjuk egy másik emberrel kapcsolatban ez megnyilvánult, és azt mondja, hogy hát ezt az Isten adta nekem. Hát az Isten küldött téged. Vagy az Isten most rajtad keresztül töltötte be az én szükségemet, az Isten most rajtad keresztül adott nekem egy bátorítást, és milyen jó az Isten. Nem csak neked köszöni meg, mert tudja azt, hogy nem, ez nem csak rajtad múlott, hogy nem csak belőled fakadt, ez az áldozat, ez az Istentől jött, és az Istennek adunk dicsőséget érte. Pál apostol beszél a macedóniai gyülekezetekről, amikor hallanak arról, hogy Jeruzsálemben a gyülekezetben problémák vannak, és nagy a szegénység. És a macedóniai gyülekezetben sok szegény ember volt, és azt írja Pál apostol róluk, hogy a nagy szegénység, amiben éltek ezek az emberek, hogy a nagy szegénységből a tiszta szívüknek a gazdagsága származott, mert a szívük az Úré volt. És amikor hallottak arról, hogy Jeruzsálemben problémák vannak, és az emberek szükségben vannak, akkor fölbátorodtak arra, hogy segítsünk. És azt mondja Pál apostol, hogy olyan sokat adtak, olyan óriási adományokat gyűjtöttek össze, ez a sok szegény ember annyi mindent adott, hogy ez egyszerűen csoda volt, és nem is várható lett volna emberileg, hogy ilyen sokat adjanak, de mivel Isten indította őket, sokat adtak. És ez egy nagy áldás volt, és ez meglepő volt. Vagyis az Isten dicsőítette ez az egész. Tudták, hogy nem arról van szó, hogy hát, ha nagyon adni kell, akkor adok egy százast, és akkor mindegy, hogy egy százas nálam vagy nálad van. Tehát, hogy nem egy ilyen szintű adakozás volt, hanem egy nagy mértékű adakozás, amire az Isten indította őket. Tehát ezek az igazi áldozatnak a lényege, hogy az Isten fogja dicsőíteni, és az Istennek adjuk, és az Isten igéjével mindig együtt mozog az áldozat. Tehát nem az Isten igéjével ellentétes. Ennek a feltétele, hogy ismerni kell Istent, ismerni kell az Istennek az igéjét, és akkor tudunk helyes áldozatokat bemutatni. Nézzük meg egy másik típusú áldozatot. Ez a hamis áldozat, amikor valami olyan áldozatot mutatunk be, vagy adunk, amit Isten megtiltott. Tehát azt mondta, hogy ezt ne tedd, és te mégis megteszed, és ezt valami kegyes köntösbe burkolod, és ezt az Úrnak akarom adni. De azt mondja Isten, nekem ez nem kell. Senki nem mondta, hogy ezt tedd. Ráadásul nem is fogadom el tőled. A Jeftének az áldozata egy tipikusan ilyen hamis áldozat volt, tehát Isten megtiltotta a gyermek áldozatot, ő mégis feláldozza a gyermekét, és nem azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr még jobban megáldotta volna őt. Nem tulajdonképpen hallgat az Isten, nem szól semmit erre, tehát Istennek, majdnem azt mondtam, hogy az Isten nem tud szóhoz jutni, mikor ezt látja, hogy minek ez. Ezt nem kértem. Erre semmi szükség nincs. Szóval vannak hamis áldozatok. Azok az emberek kerülnek ebbe a helyzetbe, hogy hamis áldozatokat mutatnak be, akik alapvetően nem ismerik tisztán az Istent, nem ismerik az Istennek az igéjét, fogalmuk sincs, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az, hogy áldozat, hanem egyszerűen valami vallásos jóérzésből próbálnak tenni valamit, vagy valami vallásos gyakorlatot bemutatni. Mi lehet az ilyen vallásos dolog, amiben nincs benne a Szentlélek? A mi kultúránkban nagyon sokan, akiknek nincs élő kapcsolatuk Istennel, amikor valami szükséghelyzetbe kerülnek, kell több pénz, beteg vagyok, és egészségkel, vagy egy új munkahely kell, bármilyen szükség van, és tudom, hogy én egyedül ezt nem tudom megoldani, akkor sok ember azt mondja, hogy na, ha az Isten segít, akkor én nem tudom, mit fogok tenni. Valami áldozatot megígér Istennek, hogy akkor én ezt és ezt fogom tenni. És mondjuk az Isten jó, meg kegyelmes, megáldja őt, és kap munkahelyet, vagy anyagi áldást, vagy tovább segíti Isten őt, és akkor bemegy a templomba, és beledobja a perselybe azt a pénzt, vagy nem tudom, csinál egy kis márványtáblát, és kiakasztja Szent Antalnak, hogy köszönöm szépen, hogy adtál új munkahelyet, vagy nem tudom. Tehát, hogy az ilyen típusú áldozatoknak semmi értelme nincs, mert az Isten nem mondja azt, hogy Szent Antalnak adjál, vagy bármelyik szentnek adjál, vagy hogy a templomba egy márványtáblát helyezzél el, hanem az Isten azt mondja, hogy szellemi áldozatokat adjál az Istennek. Vagyis egyrészt az Isten dicsőítse, és az Istennek ad, és ez másoknak is áldására szolgál. Jeftének az áldozata egy hamis áldozat volt. Egyszer hallottam egy olyan beszámolót egy szolgáló, keresztény szolgáló embertől, akinek egy nagyobb családja volt, és minden gyereke elhagyta az Urat, és kiment a világba, és tulajdonképpen Isten tagadóvá vált. És amikor ebbe a közösségbe följött a családi élet, akkor ő szinte egy olyan bizonyságtételt mondott el, hogy ő mennyire odaszánta az életét Istennek, és hát ő tulajdonképpen 20 éves kora óta az Isten szolgálja neki, semmi ideje nem volt a családdal foglalkozni. Igaz, hogy az összes gyereke elment, és azt se tudja pontosan, hogy mi van velük, de hát ő az Úrnak szentelte az életét, és a gyerekével nem volt idő foglalkozni. Ez egy igazi áldozat volt? Szeretné egy ilyen családot? Annyira odaszáll az Istennek az életedet, hogy már férjeddel, feleségeddel nem foglalkozol, gyerekeiddel nem foglalkozol, mert csak az Úr. És hogyha valaki ezt megteszi, akkor ennek a következménye nem áldás, hanem Isten azt mondja, hogy én ezt nem mondtam neked. Sőt, mint rossz sáfár, amit neked meg kellett volna tenni apaként vagy anyaként, nem tetted meg, és ennek ez lett a következménye. Amikor valaki nem ismeri tisztán az Isten igéjét, nem ismeri az Istent, nem tudja, hogy az Isten mit kér tőlem, és mit tud adni az Isten, akkor hajlamosakká válunk arra, hogy egy ilyen zűrzavaros szellemi helyzetben hamis áldozatokat mutassunk be, és olyan dolgot tegyünk, amire azt mondja Isten, hogy ez fölösleges, ez csak neked veszteség, de egyébként semmi eredmény nem hoz az életedbe. Sok évvel ezelőtt egyszer gyűjtöttünk az egyik gyülekezetben kárpátaljai szegény családoknak, főleg roma családoknak, akik tényleg katasztrofális helyzetben voltak. Tehát ott előfordult az, hogy napokig nem volt mit enni, és a szemetet ették. És egy ilyen élelmiszergyűjtésbe kezdtünk, hogy kivigyük nekik. És egyszer jött egy idős bácsi, aki hát abban a gyülekezetben járt, és hozott mindenféle ilyen, most nem túlzok, tehát ilyen 10 éve lejárt szavatosság idejű konzervet, meg romlott cuccokat, meg mindent, ami hát semmire nem jó. És mondja nekem, hogy Pista, hoztam ezt, azt mondja, jó lesz ez az ukránoknak. És amikor nézem, hogy mit hozott, akkor azt láttam, hogy egy csomó szemetet hozott. Ami nem úgy jó az út, senkinek nem jó, tehát ez a szemétdombra való tényleg. És tényleg ki is dobtuk az egészet. Ennek az embernek a fejében az volt, hogy ami nekem már szemét, amit én nem eszek meg, ma az egészségemre káros, azt odaadom másnak, örüljön az Isten is, meg a Ukrajnában élő romák, meg nem tudom, bárki, hogy én milyen nagy áldozatot mutatok be, hogy én kegyeskedtem azt ide elhozni, és elküldöm nekik. Az ilyen típusú áldozatnak semmi értelme nincs, sőt, bűnkategóriába tartozik. Mert az Istennek bemutatott áldozatról azt mondja a mózesi törvény, hogy az ilyen félszemű, meg nyomorék, meg nem tudom milyen állatokat, ne az Istennek áldozz föl, oda hozd a tökéleteset. Ha Istennek adni akarsz valamit, akkor a legjobbat adod az Istennek. És az Isten is a legtöbbet adja neked majd vissza. Tehát ami neked nem kell, ami szemét, amit esetleg még a barátodnak se adná oda, vagy a családba se használnád senkinek, vagy szégyelled, hogy a tied, azt ne adod az Istennek, hogy mennyire örüljön neki az Isten. Az Istennek azt ad, ami értékes, ami jó dolog, és az Isten is értékes dolgokat fog neked adni. János evangélium a 16. részében, 2. és 3. versben olvasunk arról, hogy Jézus beszél erről a szellemi sötétségről, és fölkészíti a népét, vagy a tanítványait is. Azt mondja, hogy a zsinagógákból kizárnak majd titeket, sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. Értitek, hogy valaki megöli a másikat, és ezek az emberek, ezek a gyilkosok azt mondják, hogy az Isten dicsőségre tesszük. És az Isten mit mond erre? Ez bűn, és nekem ezt nem kell, és ezt én nem mondtam nektek, hogy ezt tegyétek. És így folytatja Jézus, és mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. És ez nagyon fontos. Az ilyen típusú hamis áldozatot azok az emberek követik el, akik nem ismerik az Istent, és nem ismerik Jézus Krisztust. Üres vallásosságban élnek, mindenféle információt összeszednek, és összeraknak maguknak valamiféle képet, hogy mi kell az Istennek, vagy mi nem kell az Istennek, hogy kell élni az életet, vagy hogy nem kell, és egy hamis áldozatban élik az életüket, aminek semmi értelme, sőt, bűn. Nézzük a harmadik típusú áldozatot. Én ezt bűnös áldozatnak neveztem el. A bűnös áldozatnak a lényege az, hogy alapvetően fordítva működik. Az igazi áldozatnál azt mondtuk, hogy egy értékes, hibátlan valamit föláldozok, és valami sokkal értékesebbet kapok az Istentől vissza. A bűnös áldozat pedig az, hogy amit Isten értékként nekem adott az életembe, azt áldozom föl valami szemétért. Hogy működik ez a gyakorlatban? Nagyon egyszerű példákat próbálok mondani, és szerintem mindannyian voltunk már ilyen helyzetben. Az imádság az egy szent dolog, vagy jó dolog, az Úrral kapcsolatban lenni és imádkozni. És mondjuk valaki azt mondja, hogy hetek óta nem imádkozok, mert nekem nincs időm imádkozni, mert pénzt kell keresnem. Az Istentől kapott ajándék, hogy kommunikálhatsz az Istennel, beszélhetsz az Istennel, ezt én föláldozom, és azt mondom, nekem ez nem kell, mert kicsit több pénz kell most. És boldog leszel a pénzed az Isten nélkül? Mások nem járnak gyülekezetbe, nem járnak Isten tiszteletekre, nekem nincs ideje ilyenre, hogy minden vasárnap elmenjen, hogy fölösleges dolognak tartja, mert ő valami más dologba fekteti az energiáját, egész héten dolgozik, legalább vasárnap egy kis relaxálás, egy kis sport, egy kis ez, meg egy kis az. Kihagyja az Istennel való közösséget, cserébe kap egy kis fizikai pihenést, de ez egy olyan áldozat, egy olyan bűnös áldozat, hogy amit az Istentől kapnál ajándékként, azt te a sárba taposod, föláldozod, és az nekem ez nem kell, helyette kell valami más. Ezek a bűnös áldozatok. Tulajdonképpen, aki még nem tér meg, ilyen bűnös áldozatban éli az életét, tehát az Isten kegyelmi ajándékát hogy az örök életet adja Isten, hogy Jézus Krisztus feláldozta önmagát, azt mondja, engem ez nem érdekel, mert nekem valami más sokkal jobb. Tehát az Istentől kapott érték, az nem kell, valami más kell. Isten jóságának az elutasítása. Olvastam Billy Graham történetében, hogy sok évvel ezelőtt, amikor még fiatalabb volt sokkal, Marilyn Monroe, aki egy nagy szexszimbólum volt, meg egy nagy sztár volt, az egész félvilág imádta, vagy talán az egész világ odafigyelt rá. Azt írja Billy Graham, hogy a Szentlélek arra indította, hogy menjen el meglátogatni ezt a színét, vagy művésznőt, és hogy beszéljen neki Jézusról, az evangéliumról. Bejelentkezett hozzá a Marilyn Monroe, fogadta is, beszélgettek, Billy Graham elmondta neki az evangéliumot, hogy mit jelent az, hogy megtérés, és mennyivel boldogabb lenne az élete, ha Jézus Krisztus behívná. És a beszélgetés végén csak annyit mondott a Marilyn Monroe, hogy nekem nincs szükségem a te Jézusodra. Ezzel váltak el, hogy kösz, nem kell. Tök jó felajánlás, kedves vagy, hogy eljöttél, de engem ez nem érdekel. Két nap múlva ő, mármint a Marilyn Monroe meghalt gyógyszertúladagolásban. Lehet, hogy közben gondolkodott ő sok mindenen, de talán Isten az utolsó esélyt adta neki, hogy a világ egyik legnagyobb evangélistáját elküldt, hogy beszélgessenek. Az Isten ajándékát sárba taposta, és azt nekem ez nem kell, mert nekem van egy hírnevem, nekem van egy karrierem, nekem van egy sikerem, van sok pénzem, nehogy már ezt föláldozzam itt valami holmi Jézusért. Értjük a hamis áldozatnak a lényegét, vagy bűnös áldozatnak a lényegét? Amikor az Istentől kapok valamit, és azt köszönöm, ez nekem nem kell, én tudok ennél sokkal jobbat, sokkal értékesebbet. Tulajdonképpen az engedetlenség motiválja mindezt. Még egy történetet hagyd mondjak el. Olvastam Wilhelm Buschról, ő Németországban élt a II. Világháború alatt, egy nagy evangélista volt, és a Németországban, ahogy a szélsőjobb megerősödött, hát egyre inkább az ilyen tüzes evangélistákat, akik Jézusról beszéltek mindenhol, az nem kívánatos személy nyilvánították, és többször börtönbe csukták, és az egyik ilyen börtön időszakában azt mondta, hogy egy olyan szörnyű börtönbe csukták be, ahol a zárkák nagyon szűkek voltak, egy-két lépést tudott előre is, meg hátra is tenni, és tulajdonképpen jobbra-balra semmit. Ilyen szűk zárkába zárták be őket, és olyan vékonyak voltak a falak, hogy mindent hallott, hogy a 6.-8. zárkába is mi történik. És azt mondta, hogy egész éjjel majdnem megőrült, mert ahogy hozták be a foglyokat, akár köztörvényes bűnözőt, akár ártatlan embereket is, volt, aki egész éjszaka zokogott és ordított és sírt, mert nem tudta földolgozni, hogy mi lesz, hogy elszakították a családjától. Volt, aki egész éjszaka verte a falat és üvöltözött és káromkodott és szidott, átkozott mindenkit. Egyszerűen az a légkör, amiben benne volt, egy ilyen borzasztó légkör volt, és ő sem tudta, hogy innen élve fog kimenni, vagy itt fog elpusztulni. Azt így, hogy vágytam a feleségem után, a családom után, hogy újra gyülekezetet láthassam, azokat az embereket, akiket szeretek és tisztelek. És itt vagyok egy ilyen nyomorúságos helyen, és fogalmam sincs, hogy miért kerültem igazán ide. Mert semmi rosszat nem tettem. És azt mondja, hogy eszébe jutott egy ige. Zsidók 10:35-ben ez van leírva. Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Amikor nagyon nehéz helyzetben vagyunk, akkor a bizalmunkat könnyű elveszíteni. A hitedet könnyű elveszíteni, amikor nagyon nehéz helyzetben vagy. Hol van az Isten? Miért nem segített engem? Miért nem mentett meg engem? Miért kerültem ilyen helyzetbe? És jönnek mindenféle ilyen kérdések. És őt is bombázták ezek a kérdések, az ördög föltette neki ezeket a kérdéseket. És azt mondja, hogy a Szentlélek ezt mondta neki, ezt az igét, ne veszítsétek el tehát a bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mi volt neki a kérdés? Hogy ő egy igazi áldozatot mutat be Istennek, azt a hitet és bizalmat, amit az Istentől kapott, azt megtartja, és föláldozza a bizalmatlanságot, a keserűséget, az önsajnálatot, a fájdalmat, és nem tudom mindent, ami ott volt. Vagy pedig fordítva, azt mondja, ilyen körülmények között nem lehet hinni az Istenbe. Ilyen körülmények között én bízok az Istenbe. Hát inkább sajnálom magam, vagy inkább rugdosom én is a falat, vagy üvöltözök egész éjszaka, hát ha megnyugszok tőle. A kérdés az, hogy milyen áldozatot mutatunk be. És ő azt mondta, hogy amikor ezt az igét a Szentlélek eszébe juttatta, akkor a következő üzenete Istennek az volt, hogy kezdjél el énekelni. És a börtönben szigorúan tilos volt énekelni. Ezt direkt megmondták neki, hogy énekelni nem szabad. Azt nem tudom miért, de biztos féltek az énektől. És azt mondta, hogy amikor a Szentlélek úgy megélelte benne, akkor elkezdett egy ilyen Isten dicsőítő éneket énekelni. És akkor egyre hangosabban kezdte énekelni, és azt mondta, hogy körülbelül 5 percen belül az egész börtönben csönd lett. A majdnem megürülő ember csöndbe lett, aki verte a falat, az nem verte tovább, egyszerűen béke lett, nyugalom lett, és aztán jót aludt. A az Istentől kapott ajándékot értékeljük és használjuk, vagy azt áldozzuk föl valami múló dologért, az indulatainkért, az emberi bölcsességünkért, vagy akár anyagi javakért. Ez nem mindegy. A kérdés az, hogy milyen áldozatot mutatunk be Istennek. A te életedet mi jellemzi? Milyenek a te áldozataid? Igazi áldozatok, hamis áldozatok, vagy pedig bűnös áldozatok? Szeretném azzal befejezni ezt a ma délelőttöt, hogy az igazi áldozat az nem az, amit mi bemutatunk Istennek. Nem az a pénz, amit te odaadsz, nem az az idő, amit te odaadsz, nem azok a tettek, amit te teszel, azok a jó cselekedetek. Az igazi áldozat az Jézus Krisztusnak az áldozata. Hogy miért? Azért, mert Jézus Krisztusnak az élete értékesebb az egész világon minden ember életénél. Tudjátok miért? Mert neki önmagában van élete, ő az Isten. Neked nincs önmagadban életed, nem te adtad az életet magadnak, és nem te fogod eldönteni, hogy meddig tart. De ő neki önmagában van élete, ő az élet fölött van szinte. És ő mégis úgy döntött, hogy ezt az életet az Isten dicsőségére föláldozza, hogy neked életed legyen. Az ő vére minden vérnél értékesebb. Mert az ő vére az bűnbocsájtó. A te véred, amikor te megsérülsz, akkor csak annyi, hogy veszteségeid vannak, fájdalmaid vannak. De Jézus vére az egészen más. Jézus élete a tökéletesség, mert ő az Isten. És ő föláldozta magát értünk, ő a legnagyobbat, a legértékesebbet önmagát adta, és ez az áldozat egy igazi kedves áldozat volt, és az Isten dicsőítette, Isten föltámasztotta őt a halálból, és ez az áldozatnak tulajdonképpen az alapja. És mikor arról beszélünk, hogy mi milyen áldozatot adjunk, vagy hogyan éljük az életünket, kinek áldozzunk és kinek ne áldozzunk, ne felejtsd el, Jézus mutatta a példát neked, hogy milyen az igazi áldozat, és a Biblia arról beszél, Róma 12:1-2-ben, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő és szent áldozatul. Nem kell tömeges öngyilkosságot elkövetni, mint szekták, ahogy elkövetnek, meg bolond emberek, akik másokat is bolondságba, meg tragédiába vezetnek. Az életed odaszánása az azt jelenti, hogy föladom azt, hogy én vagyok a király, föladom azt, hogy én majd eldöntök mindent, és elismerem az Istennek az uralmát, és behívom Jézust az életembe. Odaszánom az életemet élő és szent áldozatul, hogy az Istennek a dicsősége még nagyobb legyen. Ez az igazi áldozat. És ebből fakad minden, hogy utána kire mosolyogsz és kire nem, hogy mikor hova mész és hova nem, hogy mit teszel, vagy hogy reagálsz, hogyan kezeled az anyagiakat, a vagyonoddal, hogy gazdálkodsz, a gyerekeidet, hogy neveled, és minden, az élet minden apró dolga tulajdonképpen ebből származik. Egy fontos alapelv tehát, hogy az áldozatnak a mienség az nem attól függ, hogy milyenek a körülményeid. Hogy most jól mennek a dolgok, vagy nem. Börtönben vagy, szabad vagy, sok pénz van a számládon, vagy kevés. Jó munkahelyed van, vagy kevés. Ez teljesen lényegtelen. Hogy milyen áldozatokat mutatsz be, hogy milyen áldozatokat ajánlasz fel az Istennek, az mindig attól függ, hogy milyen állapotban van a szíved. Hogy ismered-e az Istent? Ismered-e az Isten igéjét? Szereted-e az Urat, vagy nem? Ezen múlik minden. És ilyen értelemben nagyon egyformák vagyunk. Isten soha nem az érdekel, hogy milyen lehetőségeid vannak, azt kérdezi, milyen a szíved. Helyes áldozatokat, tiszta áldozatokat mutatsz be, vagy nem? Isten igéje tehát arra bátorít bennünket, hogy legyenek tiszták az áldozataink. Most hadd nem mondjak még több igét, ez egy olyan tanítás lehetne, hogy 3 napig lehetne beszélni az áldozatokról, de azt hiszem, hogy értjük. Jefte egy olyan hős a Bibliában, aki bizonyos dolgokban az Isten oltalma és védelme alatt van, és Isten megáldotta, a másik területen meg óriásit bukott. Jefte nem olyan ember, akit követni kéne mindenben. Azért van benne a Bibliában, hogy tanuljunk a példájából, és hogy jó áldozatokat mutassunk be. A bűnös áldozatok nem dicsőítik az Istent, de az igazi áldozatok, azok igen. És én most szeretnék imádkozni, és amíg imádkozom, legyen ez a kérdés a Szentlélektől tőled, neked, hogy a te életedben milyen áldozatok vannak. Amit teszel, ami meghatározza az életedet, az mennyire szent és tiszta, vagy mennyire bűnös, vagy hamis. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy nem kell sötétségben járnunk, nem kell próbálkoznunk sok mindennel, és nem kell keresnünk azt, hogy mi az igazi. Köszönjük, Uram, hogy te magad vagy az igazi áldozat, és köszönjük, Uram, hogy te megmutattál nekünk mindent. Uram, ezen a napon is a te nevedet akarjuk fölemelni, és a te nevedet akarjuk dicsőíteni. És amikor nekünk jönnek az életünkben problémák, nehézségek, megtámad az ellenség, ilyen háborús viszonyokat élünk át, nehéz napokat élünk át, Uram, arra kérlek, hogy olyan emberek tudjunk lenni, akik tiszta és szent áldozatot mutatunk be. Mennyi, Atyám, imádkozom most azért, hogy a Te Szent Szellemed jöjjön és munkálkodjon bennünk, hogy minden, ami tisztátalan, ami hamis, ami torz, az ne jellemezzen bennünket, az ne legyen ott az életünkben, tisztíts meg ezektől bennünket, Uram. És kérünk, hogy töltsd be a Te lelkeddel, és imádkozom azokért, akik még bizalmatlanok, vagy mi nem hisznek benned, akik nem tudnak tiszta áldozatot bemutatni. Úr Jézus, kérünk, hogy a Te dicsőséged és a Te hatalmad jelenjen meg most, és kérünk, Uram, hogy nyíljanak meg a szívek, szülessenek új emberek, életek változzanak meg. Uram, ezért imádkozom, hogy legyen szent és tiszta minden, ami bennünket jellemez, hogy a Te áldásod is meg tudjon nyugodni rajtunk. Kérlek, így vezess bennünket a következő napokban is. Adj nekünk bölcsességet, Uram, adj nekünk konkrét vezetést mindenben, és köszönjük a Te áldásaidat, köszönjük a Te jóságodat. Uram, dicsőség neked mindenért. Amen. Amen.